a mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból. Istenet is a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökön örökké. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 456. ének első három versét. A 456. ének első verse így kezdődik: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az írva található a Máté evangéliuma harmadik részének az 1-től a 17-ig terjedő versekből a következőképpen. Azokban a napokban megjelent keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában: térjetek meg, mert egészen közel van már a mennyek országa. Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így profétált: kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Maga János teveszőrruhát viselt, dereka körül bőrövet, tápláléka pedig sáska volt és erdei méz. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkezni, így szólt hozzájuk: viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket, és ne gondoljátok ezt mondván magatokban: a mi atyánk Ábrahám, mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét. Gabonáját csűrbe takarítja, a pajvát pedig megégeti oltatlan tűzzel. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelje őt. János azonban visszatartotta őt, és ezt mondta: nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám? Jézus így válaszolt: engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsük be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor Jézus pedig megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik ő, és őre jászál. És hang hallatszott a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet, mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. És pedig énekeljük a 89. ének első és második versét. A 89. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Mennyei felséges Istenünk, áldunk és magasztalunk téged ebben az ünnepi órában. Dicsőítünk téged, Urunk, az angyalokkal és az üdvözült lelkek seregével, és együtt mondjuk velük, Urunk, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy, te szent és hatalmas Isten vagy, te szent háromság egy Isten. Áldunk és dicsőítünk téged. Köszönjük, Istenünk, azt, hogy te megbocsátod a mi bűneinket. Köszönjük azt, hogy megvallhattuk a mi bűneinket, és te azt ígérted, hogy aki megvallja az ő bűneit, te hű vagy, és igaz vagy, és megbocsátasz nekünk. Köszönjük, Istenünk, hogy alázattal itt megállhatunk most előtted, és arra kérünk téged, hogy a te szent lelked erejét mutasd meg most nekünk. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy itt vagy. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te minden nap velünk vagy, hogy te vigasztalsz minket, hogy te nem hagysz minket egyedül, hogy te azt ígérted, Jézus, hogy nem hagysz minket árvákul, hanem elküldöd a te lelkedet. Köszönjük, Urunk, hogy itt van a te lelked közöttünk. És kérünk téged, Urunk, hogy segíts meg minket, hogy halljuk meg a te üzenetedet. Tégy készé minket arra, hogy megértsük azt, amit mondani akarsz nekünk. Üresítsd meg a mi szívünket, te tudod, hogy mivel vagyunk itt. Mik azok a dolgok, amik az életünkben vannak, a gondok, a bajok vagy az örömök. Te hallod azt a sok-sok zajt, ami a szívünkben van. De arra kérünk téged, hogy segíts minket elcsendesedni. Segíts minket elcsendesedni, és azt a halk, szelíd hangot, amivel te megszólalsz. Segíts, hogy meghalljuk. Köszönjük, Istenünk, hogy te ezt ígérted nekünk, és köszönjük, hogy bízhatunk abban, hogy te ígéretedet betartó Isten vagy. Köszönjük, hogy olyan sokszor már megtapasztaltuk az életünkben azt, hogy te, amit mondasz, be is tartod. Áldott légy ezért, Urunk. Jöjj, Szent Lélek, Isten, és légy közöttünk, jöjj szívünkben, és áld meg a mi közösségünket, áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Pedig Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük a 161. ének első három versét. A 161. ének első verse így kezdődik: Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenek igéjét, amint az írva található a János evangéliuma 17. részének 1-től az 5-ig terjedő versekben, hogy miképpen szól hozzánk Isten igéje, felolvasom a János evangéliuma 17. részéből az 1-től az 5-ig terjedő versekből. Kérlek, hallgassátok meg figyelemmel és alázattal. Miután ezeket mondta Jézus, feltekintett az égre, és így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőíts meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig azt jelenti, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön, azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, még mielőtt a világ lett. Ez az alapige. Kedves testvéreim, biztos vagyok benne, hogy minnyájan tudjuk azt, hogy az egyházi kalendáriumban az év első 6 hónapját úgy is nevezzük, hogy az ünnepi fél év, mert ebben a 6 hónapban ünnepeljük az inkarnációt, és ebben a 6 hónapban emlékezünk Jézus Krisztusnak az életére, a kereszt halálára. Ugye elkezdjük még az év, másik év végén, decemberben a Jézus Krisztus születésével, de előtte várjuk az ő megszületését. Utána ugye az élete van, a kereszt halála. Nem olyan rég ünnepeltük a mennybe menetelét, a múlt héten ugye emlékeztünk és ünnepeltük azt, hogy kitöltötte az ő lelkét, és ezen a vasárnapon, minthogyha így teljesen egy kör alakulna ki, ezt a vasárnapot úgy hívjuk, hogy a Szent Háromság vasárnapja, amikor ünnepeljük a Szent Háromság egy Istent. Ugye, hogy ez alatt a 6 hónap alatt milyen gyönyörűen kiteljesedik az a hit, amit mi vallunk, amit mi hiszünk. Ez egy a Szent Háromságról beszélni és a Szent Háromságot megérteni egy nagyon szép dolog, de ugyanakkor nehéz. Elég kevés lelkipásztor prédikál a Szent Háromságról, és azért van ez, mert igaz, hogy minden Isten tiszteleten elmondjuk, és minden Isten tiszteleten elimádkozzuk, hogy mi hisszük, és megvalljuk a mi hitünket, hogy mi hiszünk a Szent Háromságban, mégis olyan sokszor nem értjük igazából, hogy miről beszélünk. Olyan sok keresztény elmondja, hogy hisz a Szent Háromságban, de amikor megkérdezi valaki, és megkéri, hogy magyarázzák el, hogy jó, de ez mit jelent, akkor akadozik a mi szavunk, és nem tudjuk igazából, hogy mit mondjunk. Nagyon sokfajta hasonlatot szoktak alkalmazni és elmondani a Szent Háromság kapcsán. Ugye ott van az a példa, amikor azt mondják, hogy Szent Háromság olyan, mint egy nő. A nő egyszerre édesanya, egyszerre feleség, nő, és ugyanabban az időben a munkahelyén egyszerre beosztott. És érezzük mégis, hogy egy kicsit sántít ez a példa. Vagy a gyerekeknek úgy próbálják példázni a Szent Háromságot, hogy azt mondják, hogy a Szent Háromság olyan, mint a víz. A víznek ugye 3 állapota van. A víz lehet cseppfolyós vízformájában, lehet szilárd, akkor, amikor megfagy és jég, és lehet, hogy elpárolog, és akkor, vagy ha felmelegítjük, ugye párolog, és gőzformájában is jelen van. Vagy egy nagyon vicces mondás szerint, ezt most nemrég hallottam, olyan a Szent Háromság, mint a 3 az egybe kávé. Ugye már árulják azt a szépen magyarul plikkes kávét, a 3 az egybe kávét, és olyan a Szent Háromság, mint a kávé, mert hogyha azt kiöntjük, akkor látjuk is, hogy 3 az egybe, de lehet látni a különböző kis darabkákat, amiknek más-más a színe. És mind érezzük, hogy ezek is mind sántítanak. Van egy híres író, biztos vagyok benne, hogy sokan hallottak a könyvről, a könyvnek a címe a Viskó, és Paul Young írta a könyvet, és ez a könyv egy nagyon szép történet, és tényleg nagyon olvasmányos, egy bestseller. És ebben a könyvben az író nagyon posztmodern módon megpróbálja bemutatni a Szent Lelket. És úgy mutatja be, nagyon sok vita volt ezzel kapcsolatosan, és hát neki sem sikerült igazából teljesen bemutatni, és a teológiáját elkapni a Szentléleknek, megérteni. De úgy mutatja be a Szent Lelket az Atyaisten, egy fekete testes nő, aki nagyon gondoskodik, aki csupa szeretet, csupa kedvesség, csupa törődés. A Szent Lelket úgy mutatja be, mint egy vékonyabb, Ázsiából származó, színes ruhában, pompás színekben tündöklő asszonyt, aki megjelenik és eltűnik. És Jézust úgy mutatja be, mint aki pólóban, ugye felsőben és farmer nadrágban dolgozik. És az az érdekes ebben a könyvben, hogy mind a három személynek külön feladata van. Mind a három személynek külön tulajdonságaik, és külön célja, külön feladata van. Nagyon sok vita volt ezzel kapcsolatosan, és hát ugye nagyon sokan megcáfolták az ő elméletét is, de hogyha belegondolunk beszélni Istenről, beszélni a Szent Háromságról, nekünk embereknek megismerni egy kicsit Istent, vagy megfelfogni egy olyan dolgot, egy olyan történést, egy olyan létezést, egy olyan személyt, amit nem tudunk mi igazán felfogni, olyan, mint egy vaknak beszélni a színekről. Ugye, amikor egy vaknak beszélünk a színekről, akkor azt mondjuk, hogy milyen a fehér szín? Hát olyan, mint a hó, olyan hideg. Nem olyan hideg, hanem olyan, milyen a fehér szín, mint a tej. Olyan finom? Nem olyan finom, hanem mit mondjak, milyen a fehér szín, és ugye keressük a szavakat, mert nem tudjuk elmagyarázni, mert nehéz számunkra megérteni. Egy vaknak nagyon nehéz megérteni, aki nem lát, hogy miről van szó. És mégis Isten azt szeretné, hogyha igenis beszélnénk a Szent Háromságról. Isten azt szeretné, hogyha megértenénk egy kicsit azt, hogy kicsoda ő. És ne csak arról beszélnénk, amiket tesz, ne csak arról beszélnénk, ahogy jelen van az életünkben, hanem arról is, és megértenénk igazából, hogy kicsoda ő. Csak ez nagyon-nagyon nehéz. Olyan ez, mint mikor valakinek el akarunk mondani, valamit el akarjuk mondani a kedvesünknek, hogy mennyire szeretjük, és azt érezzük, hogy nem találjuk a szavakat. Nem találjuk a szavakat, mert nincs olyan szó, ami ezt igazából kifejezné. Vagy amikor el akarjuk mondani valakinek, hogy mennyire sajnáljuk azt, hogy megsértettük, és kínlódunk, és keressük a szavakat, és kimondjuk, és közben azt érezzük, hogy de mégsem érti úgy meg, ahogy kéne. De mégis Isten bíztat minket. És a mai igében, Jézus Krisztus, ugye tudjuk, hogy ez a Jézus Krisztus főpapi imájának az eleje, amiben Jézus Krisztus könyörög önmagáért. De ebben az igében Isten valamit megláttat. Meg akar láttatni velünk valamit Jézus az Istennel való kapcsolatából. És valamit meg akar láttatni velünk a Szent Háromságból. Nem tudom, hogy hányan vannak itt közülünk, akik szeretnek táncolni. De biztos vagyok benne, hogy többen, és azt is tudják, hogy a tánc az nem is egy olyan egyszerű dolog, mert ott meg kell tanulni a lépéseket. Volt egy ember, aki elmesélte, hogy az egyetemen elvégezték az egyetemet, és éppen akkor házasodott, esküdött meg a feleségével, és az első hetekben volt az egyetem végzős bankettje, és a felesége mondta neki, hogy menjünk el a banketre. Kérdezte a férjétől, hogy tudsz táncolni? És persze a férfi mondta, hogy hát hogy ne tudna táncolni, hát táncolni mindenki tud, egyet lépünk erre, egyet arra, kicsit lógatjuk magunkat, persze, hogy tudok táncolni. És a bankett elő estéjén a felesége odament hozzá, és megkérdezte olyan szeliden, de tényleg tudsz táncolni? És a férfi kérdezte, hogy mutassam meg. Mondta a nő, hogy igen, kérlek, mutasd meg, hogy tudsz táncolni. Elkezdett a férfi táncolni, a felesége leállította, és mondta neki, na pont erre gondoltam. Erre gondoltam, hogy te így tudsz táncolni, na gyere és tanítok neked pár tánclépést, hogy amikor oda megyünk, és keringőzni kell, meg tangózni kell, akkor ne az legyen, hogy mindenki néz minket, mert mi nem tudunk. És elkezdte tanítani tánclépéseket neki. És ezt a történetet azért mondtam el, mert C.S. Lewis szerint a Szentlélek egysége egyfajta tánc. Isten szívében levő tánc. Az univerzumnak a csodálatos tánca. És az a csodálatos, testvéreim, hogy Isten minket ebbe a táncba be akar vonni. Elképzelhetjük a tanítványokat, amikor Jézus a főpapi imájában, tudjuk, hogy ez a keresztrefeszítés előtti utolsó imája, elkezd imádkozni, és ott ülnek a tanítványok, és ugye, amikor elolvassuk ezeket a sorokat, akkor lehet, hogy egy-egy részét értjük, de amikor folyamatosan ismétlődik a dicsőítsen meg az atya, a fiú, ezek a dolgok, akkor így elkezdünk gondolkozni, hogy mi ez a sok dicsőítsd meg. És egyes kutatók szerint azt mondják, hogy ez egy ilyen gyönyörű lírai szöveg, amit Jézus csak úgy szépen elmondott, de elgondolkozhatunk azon, hogy halála előtt Jézus, amikor ott van a tanítványaival, valóban versekben akar beszélni? Vagy esetleg valami nagyon fontosat szeretne elmondani a tanítványoknak? Azt szeretné, hogy a tanítványok megértsenek valami nagyon-nagyon fontosat az Istennel való kapcsolatáról. Megértsenek valami nagyon fontosat az Atyával való kapcsolatáról. Megértsenek valami fontosat a Szent Háromságról. És hogy van ez az ige? Dicsőítsd meg az Atya, dicsőítse meg a Fiút, a Fiú dicsőítse meg az Atyát, és az Atya és a Fiú dicsőítse meg a Szent Lelket, és a Szent Lélek dicsőítse meg az Atyát és a Fiút. Olyan, mint egy tánc, olyan, mint egy hármas lépés. Három személynek a szeretet tánca. És mit jelent a megdicsőíteni szó? A megdicsőíteni szó felmagasztalni, tisztelni, szolgálni, odaadni magunkat, feláldozni magunkat, odaadni magunkat valamiért, valakiért. Amikor valaki felmagasztal téged, ez azt jelenti, hogy a te boldogságodat keresi. Téged akar boldoggá tenni. Rád gondol. Neki az a fontos, ami neked a fontos. Rád koncentrál, feléd nyúl, feléd megy. Képzeljük el, ahogy az Atya kinyújtja a kezét a Fiú fele. És a Fiú kinyújtja a kezét a Szentlélek fele, és a Szentlélek az Atya és a Fiú fele kinyújtja a kezét. És egy gyönyörű tánc alakul ki, egy gyönyörű egység alakul ki közöttük. Ugye, hogy milyen csodálatos ez az egység. És Isten azt akarja, és azt szeretné, hogyha akkor, amikor mi rá gondolunk, akkor nem valami olyasmire gondolnánk, hogy egy idős ember egyedül ül fenn a trónon, és figyeli az embereket, hanem azt szeretné, hogyha őt egységben látnánk. Azt szeretné, hogyha ezt a táncot, ezt az energiát megértenénk. Ha megértenénk azt, hogy mit jelent, hogy szeretet egységben lenni. Ha megértenénk azt, hogy mit jelent, hogy én a másik javát akarom folyamatosan. Mit jelent megdicsőíteni, felmagasztalni valakit. És ugye, hogy mennyire fontos ez, testvéreim, a kapcsolatainkban. Mennyire fontos, és olyan jó lenne elgondolkozni azon, hogy mennyire van jelen a mi kapcsolatainkban az, hogy én nem csak a saját magam javát akarom, hanem a másik javát is. És hogyha gondolunk a párkapcsolatainkra, hogyha gondolunk a házasságra, ugye, hogy hányszor megjelenik az a dolog a mi életünkben, hogy nem akarjuk egymás javát. A pszichológiában ezt úgy nevezik, hogy adás és elfogadás. Meg kell tanuljunk adni, és meg kell tanuljunk elfogadni. És ugye milyen nehéz dolog, hányszor tapasztaljuk magunkon azt, hogy valaki ad nekünk valamit, és folyamatosan lekötelezve érezzük magunkat, és alig várjuk az alkalmat, hogy valahogy vissza tudjuk adni, amit adott nekünk, mert mi tartozunk, és nem tudunk elfogadni. És hányszor van ez a házasságban, hogy a másik, a társam akar adni valamit, és én folyamatosan azt érzem, hogy de én tartozok neki, nekem azt vissza kell adni, pedig ő szeretetből adja. És ugye, hogy milyen sokszor nehéz az adás? Hányszor vagyunk úgy, hogy nem akarunk adni, vagy adunk, de közben folyamatosan attól félünk, hogy nem kapjuk vissza? Hány házastárs van úgy, hogy számolgatja azt, hogy mit tettem én, és mit teszel te? És lehet, hogy nem írja le, de folyamatosan észben tartja azt, hogy én ezt megtettem, érted? Te mit teszel meg, értem? Most a napokban hallottam, hogy az egyik házaspár a szénája tönkrement, azért, mert több napon keresztül eljátszották azt a játékot, hogy te gyűjtsd össze, nem te, én te gyűjtsd össze, és folyamatosan ez a játék ment, és azt figyelték, hogy ki dolgozik többet, és mindenki a maga igazát mondta, és mondta, hogy én többet dolgozok, mint te most, neked kell azt összegyűjteni. És ugye, hogy az adás és elfogadás mennyire nem működik a kapcsolatainkban. És ne csak a házastársi kapcsolatra, gondoljunk a gyerekeinkkel való kapcsolatra. Hányszor vagyunk úgy, testvéreim, hogy azt mondjuk, hogy mindent megtettem ezért a gyerekért, mindent megtettem érte, neki kutya kötelessége visszaadni nekem azt, amit én adtam neki. Hányszor vagyunk, és mondjuk azt, hogy nekem ehhez jogom van. Hallottam olyan édesapát, aki a gyermekei előtt mondta azt, hogy azért neveltem fel, és mondta a testvérének, hogy vigyázz te is a gyerekeidre, mert én felneveltem őket, és csak addig vagyok jó nekik, amíg velém rúgnak, addig vagyok jó nekik, amíg adok nekik, és utána nem törődnek velem. És ugye elvárásaink vannak. És nagyon sok szülő manipulálja a gyerekeit azzal, hogy én ezt megtettem, érted? Te mit teszel meg, értem? De milyen szomorú az, amikor a gyerek elfelejt adni. Milyen szomorú az, amikor a gyerek elfelejti a kötelességét, és elfelejti nem csak a kötelességet, hanem a szeretetet. Elfelejti ezt az igazi szeretet közösséget, az odaadást. Elfelejti azt, amikor nem azt figyeljük folyamatosan, hogy ki mennyit adott, hanem azért adok, mert szeretlek. Azért teszem ezt vagy azt. Mert szeretlek. Nem azért, mert holnap visszavárom tőled ugyanazt az adagot. Nem azért. Hanem azért adok, mert szeretlek. És bízom benned. És tudom azt, hogy te is szeretsz engem annyira, hogy megadod nekem azt, amire nekem van szükségem. És ez a kompromisszum, amikor én is adok, és te is adsz nekem. Amikor én olyan biztonságban érzem magam, hogy nyugodtan adhatok neked, mert tudom, hogy te szeretsz annyira engem, mint saját magadat, és te is adni fogsz nekem. Ugye, testvéreim, olyan ez, mint egy gyönyörű tánc. Egy gyönyörű tánc, amelyben megvannak a lépések. Az egyik tánctanár mondta azt, hogy akkor, amikor egy férfi és egy nő táncol, akkor a nő a férfinek a kezére és a lábára kell figyeljen. Nagyon oda kell figyeljen a kezére és a lábára és a vezetésére. Mert a keze és a lába által vezeti a nőt. A nő, a férfinek viszont nagyon oda kell figyelni a nőre. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy a nő csodálatos legyen. Hogy a nő impozáns legyen, hogy a nő örvendjen, hogy a nő boldog legyen. És ebben az egységben, ebben a csodálatos egységben nyerhetik meg a versenyt, hogyha folyamatosan egymás lépéseire figyelnek, hogyha folyamatosan egymást figyelik, és egymásért vannak, egymás dicsőségére élnek. És hogyan alakulhat ki ez a gyönyörű tánc? A Szent Háromság megtanítja nekünk, hogy ez ennek az egyedüli módja a szeretet közösségben. A Szent Háromság egy Isten szeretet közösségben van. És Isten azt akarja, hogy ezt a szeretetet te is megtapasztald. Azt akarja, hogy megtapasztald, hogy mit jelent az, hogy ő kitárta az ő kezeit. Hogy ő kitárta az ő kezeit feléd. kitálta és a keresztre feszítette az ő kezeit, érted? Mit jelent az, hogy az Atya Isten annyira szeret téged, mint a gyermekét? Mit jelent az, hogy neked van egy édes atyád, egy édes apád, aki gondoskodik rólad, akinek fontos vagy, aki életed minden apró lépésében ott van melletted, akinek annyira számítasz, mint a megváltónak a bűnös, akinek annyira fontos vagy, hogy elküldte az ő lelkét, hogy te sosem érez magad egyedül. Elküldte az ő lelkét, a vigasztalót, aki ott van nap, mint nap veled. Ilyen egységben kell látni Istent. És Isten azt akarja, hogy úgy lásd meg ezt az egységet, mint egy szeretett táncot, és ebbe a szeretett táncba téged is elhív. És az a csodálatos, hogy ebben a táncban nem a lábodra van szükség, hanem a szívedre. Ebben a szeretett táncban a szívedre van szükség. És ezt a táncot itt a földön elkezded, és majd oda át a mennyben kiteljesedik. Mert azt olvassuk, hogy azt mondja Jézus, hogy annak van örök élete, aki megismeri az atyát. Aki megismeri ezt az energiát, ezt a szeretett táncot, és elkezd itt ezen a földön táncolni. Elkezdi megtanulni a tánclépéseket. És hogyan? Úgyhogy egymáson gyakoroljuk a szeretetet. Hallottam egy csodálatos történetet, egy orvos mesélte, hogy még a praxisának az elején elhívták az egyik szegényebb negyedbe, és elment oda a gyönyörű kocsijával, leparkolt a tömbház előtt, és az egyik gyerek ott játszott a labdájával, és oda ment hozzá, hogy meglátta a gyönyörű piros autót, így rámerett az autóra, nézte az autót, és mondta, hogy uram, ez a kocsi, ez gyönyörű, gyönyörű autója van. Honnan kapta ezt az autót? És az orvos egy kicsit elgondolkozott, hogy hogy magyarázza el a fiúnak, mert hogy a testvérének egy autószalonja volt, és megegyeztek, hogy egész életükben, amíg élnek, egy ilyen egyességet kötöttek, hogy ő kezeli a testvérét és a testvérének az egész családját, és a testvére ezért ad neki, amikor szüksége van, mindig ad neki egy autót. És próbálta, hát gondolkozott, hogy hogy mondja el a gyereknek, és annyit mondott a gyereknek, hogy a testvéremtől kaptam az autót. És a gyerek elcsodálkozott, és azt mondja, hogy a testvérétől kapta ezt az autót. Folytatja az orvos, igen, egy egyességet kötöttünk, a gyerek nem hallgatja. A testvérétől kapta ezt az autót? Mondja az orvos, hogy igen. Mondja a gyerek, hogy csak egy percre, kérem, hogy várjon meg. Elszalad a gyerek, az orvos vár pár percet, egy kicsit türelmetlen, nézi az óráját, és egyszer csak a sarkon megjelenik ez a fiú, és egy szekérben tól egy másik fiút, egy kisebb fiút. És ahogy közelednek, az orvos látja, hogy a fiúnak ki vannak csavarodva a lábai, és le van paralizálva a csípőjétől egész lefele. És tolja ez a gyerek a kisebbik fiút, és odatolja az autó elé, és azt mondja neki, hogy Péter, látod ezt az autót? Látod ezt a csodálatos autót? Képzeld, a testvére vette neki. Péter, én megígérem neked, hogy hogyha felnövünk, én is ilyen testvér akarok lenni. Az orvos, amikor folytatta a történetet, egy kicsit elhallgatott, és azt mondta, hogy Isten megtanított nekem egy nagyon fontos dolgot ezzel a történettel. Bármi történik ezután az életemben, bármilyen döntést kell meghoznom. Akár a munkámmal, akár a családommal, akár a barátaimmal kapcsolatosan. Azt mondom, hogy Istenem, az a kisfiú, aki tolta a testvérét. Istenem, add, hogy olyan testvér tudjak lenni. A tánc, testvéreim, a Szentlélek tánca az idők előtt elkezdődött. Ez a szeretet tánc, ez az egység. Ez az idők előtt elkezdődött. És Isten azt akarja, hogy ennek a táncnak te és én részesei legyünk. De ahhoz, hogy részesei lehessünk, itt a földön meg kell tanuljuk az alaplépéseket. És az egyik ilyen alaplépés a szeretet. Az egyik ilyen alaplépés az a szeretet, amivel a másik embernek igazán a testvére vagyok. És most hadd tegyem fel neked is magamnak a kérdést, mindannyiunknak. Akarunk-e ilyen testvérek lenni? Amen. Pedig énekeljük a 369. ének első és negyedik versét. A 369. ének első verse így kezdődik: Téged, Úristen, mi keresztjének dicsérünk és áldunk. Mennyei felséges Istenünk, Szent Háromság, egy Isten, meghajtjuk a mi fejünket, meghajtjuk a mi szívünket előtted, és köszönjük neked azt, hogy te meg akarsz értetni velünk valamit ebből a csodából. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te meg akarod mutatni magad nekünk. És te nem csak azt akarod, hogy azt értsük meg, amit teszel, hanem magadat akarod megismertetni velünk. Istenünk, te látod, hogy olyan sokszor ez nekünk nehéz, és a mi véges agyunk nem tudja felfogni azt, amit te mondasz olyan sokszor, Urunk, de hiszük, hogy te megvilágosítod a mi elménket, és hiszük, Istenünk, azt, hogy most homályosan látunk, de majd egykor színről színre. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te ebbe a szent táncba elvisz minket. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te felmagasztalod az Atya, a Fiút és a Szent Lelket, és mindhárma, mind egy gyönyörű tánclépés, felmagasztaljátok egymást, és köszönjük, hogy ez a felmagasztalás ez azt jelenti, amiből mi is tanulhatunk, Urunk, hogy ti egymásra figyeltek folyamatosan. Istenünk, kérünk, hogy taníts minket. Taníts minket, hogy a családban, a kapcsolatainkban, a gyülekezetünkben meg tudjuk élni ezt a folyamatos egymásra figyelést. Istenünk, kérünk, taníts minket elfogadni, taníts minket adni, és taníts meg minket, Urunk, arra, hogy ne csak azt tegyük, vagy azt várjuk el, ami jogos, hanem szeretett közösségben éljünk egymással. Segíts meg minket, hogy ne folyamatosan írjuk azt, hogy mit tettünk, és folyamatosan azon gondolkozzunk, hogy mi az, amit a másik kell tegyen értünk, hanem önfeláldozóan adjunk. Istenünk, erre kérünk téged, hogy taníts meg minket. Köszönjük neked azt, hogy érezhetjük, tudhatjuk, és hihetjük, hogy te szeretsz minket. Te annyira szerettél minket, hogy kinyújtottad a karodat. Te annyira szerettél minket, Istenünk, hogy keresztre mentél értünk. Te annyira szerettél, hogy megváltottál minket, és te nem akarod, hogy mi elvesztünk, és te ezért akarod a tánclépéseket nekünk már itt a földön megtanítani. Istenünk, vágyunk rád, és azt akarjuk, hogy veled együtt majd az üdvözült seregekkel együtt táncolhassunk. Együtt dicsőíthessünk, együtt magasztalhassunk téged, együtt megélhessük ezt az igazi szeretet közösséget. De kérjünk téged, Urunk, hogy segíts minket igazi testvérnek lenni. Segíts minket, hogy valóban itt a földön már elkezdjük a szeretet közösséget. Segíts minket, Istenünk, hogy a te lelked által és a te megváltó műved által, a te teremtésed által, Urunk, tudjuk szeretni egymást. Kérünk, hogy te taníts minket a te utaidra. Kérünk, hogy te áld meg gyülekezetünket. Te áld meg gyülekezetünk minden egyes tagját. Te légy a betegekkel, a szenvedőkkel, az árvákkal, a bajban lévőkkel. Istenünk, te látod, hogy kinek mi van most a szívében. És arra kérünk téged, hogy hallgass meg a mi csendben elmondott imánkat is. Amen. Áldott az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a szeretet szolgálati persejben, ezen az istentiszteleten is Kulcsár Abigélnek gyűjtünk, a 9 éves agydaganatos kislánynak, akinek a szüleinek nagyon szüksége van most egy kis anyagi segítsége a kezelések miatt. Kegyelettel emlékezzünk továbbá Schwarz Györgyről, aki az Anina 19 szám alatt lakott, és egy éve hunyt el. Vigasztalást kívánunk, és kérünk Istentől a családnak. Hirdetem továbbá, hogy július 14 és 18 között lesz az ifjúsági tábor. Algyógyon lesz a tábor, és szeretettel várunk és hívunk minden fiatalt. Továbbá augusztus 11 és 18-án lesz a Bucsinon a házas tábor. Erre is szeretettel várunk mindenkit. Jövő vasárnap a 6 órás istentiszteleten, tehát a 6 órás istentisztelet alternatív ifjúsági istentisztelet lesz, amire szeretettel várjuk, és kihangsúlyozom, nem csak a fiatalokat, hanem mindenkit. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok szervezik, és a fiatalok lesznek a főszervezők idézőjelben az istentiszteleten, de mindenkit szeretettel várunk, és kérjük a gyülekezetet, hogy jöjjön és támogassa a fiatalok munkáját. Hirdetem azt is, hogy megjött az Üzenet című újság, ami hátul az asztalnál van, és könyveket lehet vásárolni hátul. Kérjük a gyülekezeti tagokat, hogy menjenek és nézzék meg majd az asztalt, a standot, és hogyha valamilyen könyv tetszik, akkor tegyük meg. Most pedig énekeljük a 367. ének első 3 versét. A 367. ének első verse így kezdődik: Szent vagy örökké, Atya Úristen. Végezetül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény anya szent egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Végezetül énekeljük a 436. ének mind 4 versét. A 436. ének első verse így kezdődik: Vezess Jézusunk, s véled indulunk. fogadjátok az áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orszáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az ő Úr az orszáját teréjed, és adjon te neked békességet. Amen.